Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog a testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert a te szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. Amen. Kedves testvérek, vasárnap délutáni Isten tiszteletünkön hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Sámuel első könyvéből, a 8. fejezet minden verséből. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék felettünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból mindmáig. Elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a király joga, mondta, aki uralkodni fog felettetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsia előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását. Velük készíteti hadifölszerelését és a harci kocsik felszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitok és szolgálóitok, legszebb ifjaitok, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem azt mondták neki: mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. A királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek: hallgassa szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta izraeli férfiaknak: menjen mindenki a maga városába. Kedves testvérek, ennek a mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy jog és felelősség. Jog és felelősség. Mind a kettő nagyon fontos fogalmak, különösen a mai világban, amikor sokkal inkább előkerülnek, előtérbe jönnek a jogok, és sokkal inkább háttérbe szorul a felelősség kérdése. A felelősséget egyre többen próbálják maguktól elhárítani, a jogokat pedig minél inkább magukévá tenni, de nem elsősorban ebben a tekintetben fog szólni hozzánk Isten igéje, hanem mindaz alapján, amit hallottunk az imént. Most olvassuk, mint jól tudjuk, Sámuel első könyvét, és ismerjük a történetét Sámuel prófétának, vagy mondhatom így is, Izrael utolsó bírájának. Tudjuk róla, hogy az ő szülei Anna és Elkána mennyire sokáig vártak az ő megszületésére, és végül Anna, az édesanyja, fel is ajánlotta, hogy ha születik gyermeke, akkor az teljesen az Úrnak szenteli, és odaadja neki. És ez így is történt, Isten meghallgatta az imádságot, megszületett a gyermek, és amikor őt el lehetett választani, valóban elvitte Silóba, Éli főpaphoz, és ő nevelte fel ezt a gyermeket, ott élte minden napját, Isten jelen létében ez a gyermek. Aztán, ahogy haladunk előre a történetben, látjuk, hogy Isten szól Sámuelhez. Óriási dolog volt ez, hogy kapott kijelentést, mert úgy tűnik, hogy ez sok éven keresztül nem így volt. Nem volt kijelentés Istentől. Sámuel még gyerek volt, gyakorlatilag, amikor Isten szólt hozzá egy éjszaka. Erről szól az 512. énekünk is, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És nagyon döbbenetes volt az Úr első kijelentése Sámuel számára. Ugye azt mondja el neki Isten, hogy sajnos Éli, a főpap, aki nevelt téged, akire te bizonyára nagyon felnézel, aki viszonylag hűséges szolgám, sajnos ez az ember hajótörést szenvedett, mégpedig a családjában. Nem úgy nevelte a gyermekeit, ahogyan kellett volna. Az ő gyermekei szintén papok lettek, de úgy végzik a szolgálatukat, hogy amiatt megutálják lassan az emberek a templomba járást, az áldozat bemutatását. És akkor Isten egy ítéletes kijelentést, proféciát fogalmaz meg Élivel és családjával kapcsolatban. Sámuelnek, ennek a fiatalembernek ez az első tapasztalása Istennel kapcsolatban, az első kijelentés. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy életre megmarad benne. Nagyon sok minden, ami az életünkben az első, az megmarad. Mikor először vezettünk autót, és hát ki hozzáteheti a saját gondolatát, az első, az nagyon fontos tud lenni. Sámuel életében pedig egész biztosan így volt, hiszen sokszor hallotta Isten kijelentését, nagy súllyal rendelkezett ez az ő életében, és hát az első, az különösen is megmaradhatott benne. És most elérkeztünk a 8. fejezethez, és azt látjuk, hogy Sámuel megöregedett, megvénhedett. És azt látjuk, ugyanazt a hibát elkövette, mint Éli. Pontosan ugyanazt a hibát. Nem nevelte jól a gyermekeit. Elmegynek az izraeli vének, Izrael népének az elöljárói, és azt mondják, nézd Sámuel, tisztelünk, szeretünk téged, becsülünk téged, tudjuk, hogy szól hozzád az Úr, de sajnos a fiaid nem a te utaidon járnak. Úgy viselkednek, úgy cselekednek, ami egyszerűen méltatlan. Megutálják az emberek újfent csak az Istennek való szolgálatot. Megöregedik Sámuel, és ugyanabba a hibába esik. Szolgál hűségesen Istennek, igyekszik engedelmeskedni neki, és a családi életben pedig kárt vall. Itt jelentkezik a felelősség. Bizony felelősek vagyunk. Isten felelőssé tett bennünket, a családunkért is. És nagyon sok minden másért. Csak sokszor könnyű az embernek elcsúsznia. Elcsúszik a felelősségben, és nem tudja, hogy mi az, ami az első rendű, ami a legfontosabb az életben. mit ér, testvérek, a siker, a pénz, a kitüntetés, a doktori cím, ha otthon a család szétesett? Mit ér mindez, hogyha már nem tudunk egymáshoz egy jó szót szólni? Mit ér a vagyon és minden más, hogyha a családom teljesen szétesett? Vannak, akik az egész világot ki akarnák fordítani a sarkából, meg akarják váltani a világot, és akik rájuk vannak bízva, azokra egyáltalán nem figyelnek oda. Aztán van a másik véglet. Vannak, akik a kocsmapultot támasztva próbálják meg elmagyarázni, hogy miért is rossz a magyar futball, hogy miért és hogyan vezeti rosszul a miniszterelnök az országot. Mindenkinél mindent jobban tudnak. De otthon, mikor hazamennek, akkor a feleség elnémul, a gyermek magára csukja az ajtót. Mit ér mindez akkor? Isten felelőssé tett bennünket. A legnagyobb felelősségünk a családért van. A legelső helyen ez van. És ezen belül is a férfit tette leginkább felelőssé. A férfi a családban olyan, mint egy karó a növény számára. Arra kell, hogy támaszkodjon. Egy férfinak kell jelenteni a stabilitást a családban. Aztán az asszonynak, az édesanyának a meghitt családi környezetet. Ezért mi mind felelősek vagyunk. És akinek nincsen családja, az is felelősséget hordoz. Volt olyan, mikor jártam középiskolába, felszálltam a buszra, jöttem ide Miskolcra, és mire ide értem, tiszta feszült voltam, és nem bírtam elképzelni miért. Aztán később rájöttem, azért, mert körülöttem mindenki zsorvált, háborúskodott, zsörtölődött, veszekedett, elégedetlenkedett, és fél óra elég, hogy a szépen, nyugodtan induló nap elromoljon. Az állandó panaszkodás, nyafogás miatt. Felelősek vagyunk. Ez persze kis dolog, de a családért érzett, végzett felelősség sokkal nagyobb ennél. És hogyha a családban minden rendben van, majd akkor lehet messzebb tekinteni. Akkor lehet nagyobb dolgokat vállalni, és nagyobb dolgokra vállalkozni. Sámuel óriási dolgokat véghez vitt. Végig egész életében Istennek engedelmeskedett. De sajnos, mint látjuk, a családot elhanyagolta. A gyermekei számára az Isten szolgálata már csak szakma lett, és nem hivatás. Az életünk hatással van másokra. Felelősek vagyunk. Felelőssé tett bennünket az Úr. Nézzük a másik oldalt, a jogot. Mihez van jogunk? A történetben látjuk, hogy elmennek Izrael vénei Sámuelhez, és azt mondják neki, nézd Sámuel, tisztelünk, szeretünk, becsülünk téged, de a fiaid nem úgy élnek, ahogyan az kellene, nem lesznek méltók, hogy a te utódaid legyenek, ezért azt kérjük, hogy legyen királyunk. Legyen királyunk. Tudják, hogy ez nem helyes. Tudják, hogy Isten az, akinek ezt a népet vezetnie kell. Ő hozta ki ezt a népet Egyiptomból. Ő adott mindig bírákat a nép élére, és a bíra az nem csak egy olyan ember volt, aki mint egy vezér, vagy mint egy miniszterelnök a nép előtt állt, hanem olyan valaki, akivel Isten beszélt, akinek Isten adta az útmutatást. És most azt mondja Izrael népe, mi királyt akarunk. Mondhatnánk, mi ebben a nagy dolog? Hát az, hogy a király az már nem biztos, hogy az Istennek engedelmeskedik. A királyt mi választjuk? Majd az legyen a király, akit mi akarunk. Hadd legyen pompás, hadd legyen olyan valaki, akire fel lehet nézni, hadd legyen dicsőséges, és az egész belesűrűsödik ebbe a mondatba, amit végül ki is mondanak, tulajdonképpen olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Egész biztos, hogy ez már régen ott lappang bennük. Régi vágyuk. Legyünk olyan, mint a többi nép. Nem akarunk kilógni a sorból. Nekünk nem látható az Istenünk, az összes többi népnek igen. Az összes többi nép követ egy királyt, akire büszkék lehetnek, nekünk meg nincs királyunk. Nekünk ez így nem jó. Szeretnénk olyanok lenni, mint mindenki más. Mindezt eddig nem merték előhozni,
De most, hogy megöregedett Sámuel, azt mondják, talán itt az idő. Megöregedett ez az ember, talán gondolhatnánk, hogy majd a fiai veszik át tőle a stafétát, ők lesznek a nép vezetői, és akkor azt mondják, ez, ahogyan a gyermekeid viselkednek, ez nekünk indok arra, hogy ezt kérjük. A másik bűne, a másik vétke, jelen esetben a Sámuel mulasztása. Úgy érezte, Izrael feljogosítja őket arra, hogy ők is valamilyen vétkes dolgot kérjenek. Az, hogy Sámuel nem volt hűséges a családban, ők úgy gondolták, ez egy megfelelő lehetőség alap arra, hogy akkor mi is egy kicsit olyan dolgot kérjünk, követeljünk, ami talán Istennek nem tetszik. De hát, hogyha ezt el lehetett nézni Sámuelnek, akkor tessék elnézni nekünk is. Van-e jogunk nekünk a bűnre, ha más is vétkezik? Feljogosít-e bennünket ez arra? Ez is óriási kísértés ma. Mindenki lop, mindenki adót csal. Ebben az országban nem lehet másképpen élni. Hányszor halljuk? Feljogosít bennünket ez, hogy mi is így tegyünk, keresztény embereket? Ha valaki hazaviszi a munkahelyről a cuccokat, ami nem az övé, ha mindenki ezt teszi, akkor vihetem én is. Ha mindenki erkölcstelenül él és viselkedik, tehetem én is. Izrael ezt lovagolta meg. Sámuel, a te életedben is van hiba. Hát akkor miért ne lehetne a miénkben? Nagyon fontos, hogy ezt tisztán lássuk. Bármilyen is ez a világ, bármilyenek a szomszédok, a munkatársak, a munkahely, még akár a családom is. Nekem az első az kell, hogy legyen, mit akar Isten. Nekem őneki kell engedelmeskedni, és nem annak, amit a környezetemben látok. És látjuk, azt mondja a nép, olyanok akarunk lenni, mint a többi nép, mint mások. Mint mások. Nem akarunk különbözni. Ha bűnben élnek, hadd legyen már nekünk is szabad egy kicsit élvezni az életet. Mi a megoldás? Hogyan tudunk helyes utat találni a jog és a felelősség tekintetében Isten előtt? Azt mondja Izrael népe, nem akarunk különbözni, hasonlítani akarunk a többiekre. Számunkra egy utat adott az Úr, azt, hogy mi is hasonlítsunk, de nem a többiekre, hanem Jézus Krisztusra. A Filippi levélben így rajzolja meg előttünk Pál apostol a mi Úrunkat. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezt adta elénk Isten, őt. Ő hozzá kell hasonlítani. Akinek lett volna hatalma ütni, akinek lett volna hatalma ölni, akinek lett volna hatalma leigázni ezt az egész világot, de ehelyett megüresítette magát, szolgai formát vett fel, hozzánk lett hasonlóvá, kivéve a bűnt. Nem törődött azzal, hogy mit mondanak róla emberek, nem törődött vele, hogy hogyan ítélkeznek felette. Csak az volt a fontos, hogy az Atya akaratának mindvégig engedelmeskedjen. És ezért olyan név adatott neki, amelyre minden térd meghajol. Mi is. Ne hajoljunk meg mások előtt. Ne hajoljunk meg a világ nyomása előtt. Csak ő előtte. És akkor, ha ő előtte meg tudunk hajolni, ha őt tudjuk magasztalni és Urunknak vallani, akkor bátran nézhetünk ebbe a világba, egyenes derékkal, egyenes élettel addig, amíg ott leszünk majd vele a mennyek dicsőségében.
Amen.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te igéd sokszor ilyen kemény és nehéz dolgokat is elénk hoz. Sokszor fájdalmas nekünk szembesülni a valósággal, mint ahogyan fájdalmas lehetett annak idején Sámuelnek is látni azt, hogy a családja nem a te utadon jár. Mi is azt szeretnénk, hogy akik ránk vannak bízva, gyermekeink, szeretteink, a legjobbat kapják az életben, hogy sokra vigyék. Szeretnénk, hogyha boldogan élnének. Szeretnénk, hogyha igazán kiegyensúlyozott, boldog, áldott és szép életük lenne, előbb magányukban, aztán családjukban is. Tudjuk, Urunk, hogy felelőssé tettél bennünket ebben. Segíts, mutass nekünk utat, hogy mi hűségesek legyünk, ha lehet hűségesebbek, mint sokan, akár mint Sámuel is. De könyörgünk azért is, hogy abban is erősíts meg bennünket, hogy a világ nyomása el ne sodorjon bennünket. Érezzük minden napon a kísértéseket, amely bennünket körülvesz. Látjuk azt sokszor, hogy talán könnyebbnek tűnik az élet azoknak, akik nélküled élnek. Talán könnyebbnek, egyszerűbbnek tűnik az élet azok számára, akik könnyedén és lazán elkövetik a bűnöket, áthágják a törvényeket, a tieidet és az államiakat is. Könyörgünk hozzád, Urunk, segíts, hogy mi mindezek ellenére csak egyedül neked engedelmeskedjünk. És ha mindenki más is körülöttünk, te tőled elfordul és az ellenkező irányba megy, mi akkor is veled akarunk járni. Nagy felelősség ez, de mi szeretnénk hűségesek maradni, hogy mások számára példák legyünk. És azért is, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus ezt adta elénk, aki szintén megkísértetett mindenben, minden nyomorúságot, minden kísértést átélt, amit mi valaha is az életben átélhetünk, de mindvégig kitartott, és azt a csodálatos nevet adományoztad neki, amelyre mi is meghajolunk, és magasztalunk érte téged. Kérünk, Urunk, add, hogy ő hozzá, a mi Urunkhoz így legyünk hűségesek, itt a földi életben addig, míg el nem szólítasz bennünket, és nem lehetünk veled az örökké valóságban. Könyörgünk, így nyisd meg szemeinket, és tedd engedelmessé életünket a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.